Ön a Bitport CIO Klub hangos kiadását hallgatja. Második évfolyam, negyedik szám. A beszélgetés témája a DevOps és ami mögötte van.
Szeretettel köszöntöm a Bitport CIO Klub podcastjának minden kedves hallgatóját. Folytatjuk beszélgetés sorozatunkat, és egy izgalmas, azt gondolom, tán kiemelten aktuális témával, a DevOps témakörével fogunk foglalkozni a mai beszélgetés keretében. Ehhez két nagyon kedves vendéget hívtunk meg, Marhepka Istvánt, az AgileU alapítóját, agilis coach és szoftverarchitekt szakértőt. Szerbusz István, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szia Gergő, üdvözlöm a hallgatókat!
És itt van velünk Kovács Dávid, a Supercharge CTO-ja. Dávid, köszi szépen, hogy eljöttél.
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
És akkor vágjunk is bele, egy pár mondattal hadd vezessem föl annyiban az egész DevOps témát, hogy én teljesen rookie vagyok a dologgal kapcsolatban, tehát én most ilyen nyeretlen két évesként próbálok majd tájékozódni, és ennek a felütésének, vagy ennek a felütésnek a jegyében én azt kérdezném először Istvántól, aztán tárgyaljuk ki részletesen, hogy mi is az a DevOps, mi is a mi alapfogalom, a gyakorlati tapasztalataid alapján, hogy néz ki ez az egész történet?
Hát igen, ez egy jó kérdés, talán az eredetit érdemes így ugye megvizsgálni ennek az egésznek, hogy mit jelent maga ez a szó, honnan származik, én ebből indulnék ki. Ugye a DevOps, tehát ugye a Developer és Operations, ennek a két területnek a közeledéséről van szó, tehát ugye a hagyományos nagyvállalati fejlesztésben ugye a fejlesztő csapatok előállítanak valamilyen szállítandót, és utána pedig ugye van egy külön üzemeltetői csapat, aki gondoskodik arról, hogy ez a szoftver szállítmány úgymond mondjuk éles környezetbe tudjon kerülni. Persze a különböző fázisokon megy végig a szoftver, mire ez bekövetkezik, de alapvetően arról van szó, hogy ez a két terület külön dolgozik, és így tudja egy nagy vállalat mondjuk így garantálni azt, hogy van egy üzemeltetői személyzet, aki ugye szigorú szabályok szerint eljárva garantálja annak a szállításnak a biztonságát. És a DevOps mozgalom, amit én igazából elsősorban egy mozgalomnak tekintek, ezt a két területet próbálja összehozni, mert látszik az, hogy ha ez a két terület külön van, akkor nagyon sok hatékonytalanság van a folyamatban, hosszú szállítási időkkel lehet számolni, viszont hogyha ez a két terület tud együtt dolgozni, akkor jelentősen csökkenthető az átfutási idő, gyakrabban lehet release-eket létrehozni. Tehát én elsősorban egy ilyen mozgalomnak tekintem ezt a szándékot, emögött a mozgalom között, hogy ezt a két területet így közelítsék egymáshoz.
Hú, köszi szépen, ez egy eléggé kimerítő fogalom volt. Dávid, ti, ha jól tudom, a gyakorlatban is alkalmazzátok a DevOps-ot, mint folyamati elemet. Mivel tudnád ezt kiegészíteni? Hogy alakulnak a DevOps ilyen gyakorlati elemei nálatok?
Én igazából Istvánhoz csatlakoznék még egy-két gondolattal, hogy én csak hoznék egy példát így a klasszikus módszernek a hatékonytalanságával kapcsolatban, hogy nálunk is előfordult, hogy elkészítettünk egy ilyen leszállítandót, egy szoftvercsomagot, amit aztán valahogyan ki kellett telepíteniük az üzemeltetőknek, és éles környezetbe kellett állítani, és itt sokszor a leszállítástól két hónap is akár eltelhet, vagy akár nagyobb környezetekben még több idő, még ez ténylegesen aztán ki is kerül éles környezetbe, és a felhasználók tudják használni. És amit István is említett, hogy tényleg egy nagyvállalati környezetben, például egy banki környezetben rengeteg szabályozásnak és szabálynak kell megfelelnie, minden alkalmazásnak, még a legkisebb alkalmazásnak, ami lehet, hogy biztonsági szempontból nem is annyira kritikus, annak is nagyon sok szabálynak kell megfelelni, és én úgy gondolom, hogy ez a DevOps mozgalom, ahogy István nevezte, igazából arra hivatott, hogy ezeket a szabályokat valahogyan automatizálni tudjuk, és ugyanezt a biztonságot, ugyanezt a szabályozott környezetet tudjuk biztosítani, akár heti, vagy akár napi release ciklusokkal, és tényleg napi vagy heti szinten tudjunk élesbe állítani alkalmazásokat, és így a felhasználóknak nem kell egy hónapot, két hónapot várni a következő új feature-ökre vagy szolgáltatásokra, hanem tényleg hetente lehet nekik újat nyújtani. És azért azt látom, hogy erre már ezek a nagyvállalatok is egyre inkább kezdenek rájönni, és már nagyon pozitív példákat is látok azzal kapcsolatban, ahol sikerült ezt implementálni, és tényleg sikerült elérniük mondjuk egy ilyen egészséges kéthetes release ciklust, amikor két hetente tudnak új csomagokat kiadni éles környezetbe. Úgyhogy igen, is nem?
Igen, tudok nagyon csatlakozni ahhoz, amit Dávid mondott az előbb, hogy ugye egyrészt a mozgalom mögött van egy folyamatosan fejlődő ilyen technikai halmaz, vagy nem tudom, módszerek, illetve eszközöknek az összessége, amik elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy ez az egész meg tudjon valósulni. Tehát csak hogy egy példát említsek, nem elképzelhető egy ilyen folyamatos szállítás akkor, hogyha nincsen például megfelelő automatizált teszt készletünk, de ez sem mindegy, hogy hogyan készítjük, vagy hogyan szállítják ezeket a fejlesztői csapatok. Tehát ezeknek mindenképpen jelen kell lenniük, hogy el tudjuk érni ezt a fajta közeledést a két terület között. És amit még hozzátennék, hogy nem csak ilyen gyakorlati eszközök kellenek ahhoz, hogy ez jól tudjon működni, és ehhez nagyon magas fokú szakmai kiválóság kell szerintem, hogy ez tényleg nagyon jól tudjon működni, hanem van ennek egy kultúra része is, egy vállalati kultúra része is, amit nagyon sokszor egyébként így kihagynak, vagy nem annyira beszélnek róla. Nem elegendő az, hogy a megfelelő technikai készültségen vagyunk, de fontos az is, hogy a vállalati kultúrában tehát kicsit valamilyen módon ezt a biztonságra való törekvést, ami egy félelemből fakad, egy félelemérzetből fakad, ezt valahogyan át tudjuk lépni, és egy olyan bizalmi légkört tudjunk kialakítani a különböző területek között, itt ugye a fejlesztés és az üzemeltetői terület között, hogy ez a két terület tudjon egymásban bízni, tehát ne a szigorú szabályok betartása jelentse azt a garanciát, ami egyébként a valóságban nem jelent garanciát sokszor, hogy ez a szállítási ciklus le tudjon csökkenni. Tehát mozgalom, ugye megfelelő műszaki kiválóság, és ezt a kultúra elemet még aláhúznám, hogy szerintem ez elengedhetetlen.
Igen, azzal a kultúrával én teljesen egyet tudok érteni. A mi tapasztalatunk is az, hogy azoknál a nagyvállalatoknál sikeres egy ilyen átállás, ahol ezt tényleg szervezetileg is megtámogatják, és tényleg egy ilyen kulturális átalakulás is történik ezzel kapcsolatban. Sokszor azt látjuk, hogy ugyanaz a csapat, akik a régi klasszikus működést vitték, azok nem feltétlenül alkalmasak arra, hogy ebben az új működésben eléggé rugalmasan tudjanak működni. Mi is segítettünk már több vállalatnak, kisebb startupoknak és nagyobb enterprise-oknak is ebben az átállásban. A végén szerintem az nagyon fontos, hogy ezt az ő csapatuk végezze, pont amiatt, mert ez egyszerűen bele kell, hogy ivódjon az ő kultúrájukba, nekik kell üzemeltetni ezeket a megoldásokat. Mi abban tudunk segíteni, hogy ezeket az automatizált folyamatokat kialakítjuk, és eljuttatjuk a megfelelő csomagokat a megfelelő helyekre, de a végén ennek az egésznek a véráramát azt alapvetően nekik kell biztosítaniuk.
Fú, nagyon kimerítő volt, nagyon jó. Hát én képbe kerültem, úgyhogy szerintem még annyit beszéljünk itt meg ennél a definíciós résznél, hogy Isten utaltál rá, meg ez nagyon jó, ez a mozgalom fogalom, hogy mi is ez valójában, de hogy ez, ha már így a klasszikus és agilis irányt említettük, mint kontrasztokat, ez hova sorolható, vagy hogyan kapcsolódik ez az agilis framework dologhoz? Része, vagy egy kiegészítője, ez hogy áll össze most? Te megkérdezem Dávidot most először.
Hát szerintem alapvetően ez nem működik. Az agilis módszertanok nem működnek alapvetően enélkül, mert egyszerűen nem bírsz eljutni egy olyan szintre, hogy mondjuk két hetente tudjál rilizelni és élesbe állítani, vagy akár tényleg naponta, nekünk van egy ügyfelünk, ahol naponta rilizelünk productionbe, tehát éles környezetbe, és ez tényleg ez anélkül nem működik, hogy minden automatizálva legyen a tesztelés, a kódellenőrzés, a különböző biztonsági ellenőrzések a csomagokon, ahhoz ennek mind a helyén kell lennie, hogy egy ilyen sűrűségű élesbeállítást biztonságosan és stabilan tudjunk menedzselni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy igazi agilis működés az nem tud működni hatékony DevOps nélkül.
Igen, abszolút egyetértek Dáviddal. Igazából most már a fejekben az agilis, meg ez a DevOps, ez nem hiszem, hogy így nagyon szigorúan szétválasztható már, tehát ezek így összetartoznak. Az agilitásnak ugye a gyakori release miatt része kell, hogy legyen ez a DevOps kultúra. Említenék egy ilyen példát, hogy ugye idén van 20 éve, hogy az agilis kiáltványt aláírták, tehát hogy elindult ez az agilis mozgalom a világban, de már előtte is léteztek agilis módszertanok, például az Extreme Programming, amiből ered egyébként a Test Driven Development, és ott még ugye azt mondta az Extreme Programming, még 2001 előtt, hamarabb volt, mint az agilis kiáltvány, hogy legfeljebb 3 havonta release-eljünk. Tehát frequent releases, ezt ő is kimondta, és adott egy iránymutatást, hogy maximum 3 havonta legyen egy release-ünk. Ma már annyira felgyorsult a világ, hogy ahogy Dávid is mondta, most már napi release-ekről beszélünk, a világ legjobb csapatai naponta többször is adnak éles környezetbe. Tehát még lehet, hogy az agilitás régebben elképzelhető lett volna ennek a DevOps-nek, mert 3 havont elég telepíteni, de most már sokkal, az elvárások sokkal magasabbak. Tehát egyszerűen az üzleti környezet annyira felgyorsult, hogy versenyeznek egymással külön ugyanazon a piacon a szereplők. Ugye az IT nem jelenthet szűk keresztmetszetet már, mert akkor az jelentősen lassítja, vagy igen, az üzletnek az üzleti céloknak az elérését, és végül nem lesz sikeres a szervezet.
Okay, értem teljesen. Én azt gondolom, kontextusba helyeztük. Lépnék is tovább, mert a következő témánk az ugye eléggé már egy kicsit utaltatok is rá, meg szervesen kapcsolódik a definícióhoz magához. Én egy nem friss, tehát nem egy 2021-es, hanem talán egy tavalyi cikket olvastam így felkészülés keretében, és abban még azt írták, hogy még nincsenek igazolt statisztikák arra vonatkozóan, hogy a DevOps, mint ilyen delivery módszer hatékonyabb lenne összességében, vagy ilyen átlagosan, mint a bármelyik másik. Ezzel nyilván ellent mond, amit ti mondatok. Nálatok van-e valami számszerű tapasztalat, vagy nálatok van esetleg olyan tudás, ami ezt megcáfolja, ezt a mondást, nem akarom idézni, hogy honnan vettem, de internetes forrásból. Megint kezdjünk akkor is.
Hát én másképpen tudom ezt. Ugye tehát nagyon fontos, ugye ez az egész DevOps ugye nem egy öncélú dolog, ugye az üzletnek a támogatására, vagy az üzlettel együtt értelmezhető. Tehát az üzletnek is gyorsulnia kell, tehát az üzlet lassú, akkor hiába van a DevOps, akkor nem tudják a technológiában rejlő potenciált érvényesíteni. Van egy kutatás, az a State of DevOps kutatás 2017-es, ami egy, a 2017-ben publikálták, Jess Humble volt az egyik kutató ennek a projektnek, aki egyébként a Continuous Delivery atya, a kutatást támogatta még a Google és más nagyobb szervezetek is, és pontosan arra keresték a választ, hogy a DevOps bevezetése, vagy alkalmazása, ennek a szemléletnek az alkalmazása, ez mennyiben növeli az üzleti eredményességet. És ők tisztán azt vizsgálták, hogyha vannak ilyen technológiai szervezetek, amik erre törekednek a világban, akkor azok hogyan pusztán attól, hogy ők ezeket az elveket követik, hogyan járulnak hozzá az üzleti eredményességhez, és ott egyértelműen beazonosítottak 3 fő csoportot, akik a DevOps szemlélet alkalmazásában milyen szinten helyezkednek el. Ennek a legmagasabb szintje volt a magas teljesítményű csapatok, akik naponta képesek voltak többször is release-t adni, és ki tudták mutatni azt, hogy azok a szervezetek, ahol ilyen csapatok dolgoznak, ott 2-szer nagyobb valószínűséggel érik el, vagy haladják meg a kitűzött üzleti célokat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egyértelműen statisztika, és ezt a statisztikát azért úgy kell elképzelni, hogy itt több tízezer szakmában dolgozó szakembert, illetve szervezetet kérdeztek meg mindenféle szektorból, tehát nem csak a startupok szektorából, hanem erősen szabályozott cégeknél is, és nem csak cégeknél, hanem állami szektorban is, és mindenhol ezek az adatok jöttek ki. Tehát én ezt így cáfolnám, hogy a DevOps az nem egyértelműen járul hozzá az üzleti eredményességhez.
Igen, én statisztikákat nem néztem ezzel kapcsolatban, de már csak egy tapasztalatból azt tudom mondani, hogy a felhasználók egyszerűen hozzászoktak az elmúlt években ahhoz, hogy a különböző nagy tech cégektől, Facebooktól, Googletől, vagy kisebbektől, Revoluttól heti szinten kapnak új feature-öket, olyanokat, amik tényleg segítenek nekik abban, hogy hatékonyabban végezzék a munkájukat, vagy hatékonyabban kezeljék a pénzügyeiket, vagy csak a szabadidejüket kényelmesebben tudják eltölteni. És úgy gondolom, hogy most már semmilyen más nagyvállalat nem engedheti meg magának azt, hogy három havonta vagy fél évente tudjon kijönni sokszor ezeknél jóval kisebb fejlesztésekkel, úgyhogy mindenkinek fel kell gyorsulnia, ha nem is tényleg az ő szintjükre, hogy napi szinten jönnek új feature-ök, de tényleg legalább ilyen heti, két heti szinten tudjanak reagálni a felhasználóknak a visszajelzéseire, és meg tudják valósítani az üzleti céljaikat, amiket folyamatosan aztán vissza tudnak mérni, és megint tudnak reagálni a visszamérések alapján arra, hogy milyen irányba vigyék tovább a digitális termékeiket. Úgy gondolom, hogy egyértelműnek kell lennie a különbségnek a klasszikus módszerek és ez a teljesen automatizált DevOps módszerek között.
Oké, értem, és nagyon örülök, hogy akkor ezt egyrészt István te így meg tudtad erősíteni, hogy ez az általam kapott információ ez nem fedi a valóságot, másrészt meg ugye a gyakorlati tapasztalat Dávid részéről is ide becsatlakozott. Engedjétek meg, hogy kiegészítsem ezt a mit hoz a konyhára témakörünket egy DevOps kapcsán. Ugye van itt két klasszikus buzzword, aminek egy részét már beszéltük is, hogy ez a Continuous Delivery és a Continuous Improvement kapcsolódik nyilván a DevOpshoz erősen. Kicsit úgy érzem, és kérlek ezt a szintén erősítsétek meg, vagy cáfoljátok, hogy ez így talán automatikus hozadéka egy jól kialakított DevOps rendszernek. De ténylegesen igaz az, hogy a sebesség az hozza magával a jobb minőséget? Egy ilyen gyors, gyakori release-elésnél, a time to market ilyen szintű lerövidítésénél, és akkor itt most megint Dávidhoz fordulok.
Hát szerintem abban segít mindenképpen, hogy egy eléggé magas minőségi standardet tudjanak folyamatosan tartani, és ahogy említettem, azokat a szabályokat, amiket nem véletlenül hoztak meg, hanem különböző biztonsági vagy minőségi szabályozásokat, azokat, hogyha tudják automatizálni, és nem kell ezt manuálisan elvégezni, akkor azzal már nagyon sokat tudnak nyerni a vállalatok, és egyrészt a manuális időbefektetés, illetve hiba lehetőség is csökken, és a felhasználóktól egyszerűen gyorsabban tudnak visszajelzést kapni azzal kapcsolatban, hogy működik-e az, amit eddig készítettek, vagy sem. És hogyha ezt jól vissza tudják mérni, és gyorsan tudnak rá reagálni, akkor ez a continuous integration és a continuous delivery az abban tud segíteni, hogy folyamatos reakciókkal folyamatosan tudnak a felhasználóknak új élményeket nyújtani, új funkciókat nyújtani, és ezzel az üzleti céljaikat gyorsabban tudják elérni, jobban tudják optimalizálni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy igen, ezt hozza magával, vagy valahogy ez a kettő, ez azért nagyon erősen összefügg. Ugye a continuous integration az maga a kódnak a folyamatos integrációja az éles kódbázisba, delivery meg maga a kódnak a kitelepítése az éles környezetbe, illetve a teszt környezetekbe. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek automatikusan jönnek a DevOps-szal.
Szuper, szuper. István, a te reakciódhoz, vagy válaszodhoz, hadd tegyek hozzá egy másik dimenziót, amit aztán nyilván majd Dávid is még, hogyha tud, akkor kiegészíthet, hogy az előbb utaltunk arra, hogy itt ez egy jól definiált keret szükséges, hogy mindketten azért tanácsadóként, illetve beszállítóként részt vesztek nagyvállalatok ilyen típusú fejlesztéseiben, átalakításaiban, hogy mennyi idő, hogyha ezt is erre is kitérnél, István, hogy mennyi idő kialakítani egy ilyen jó rendszert, mondjuk így nulláról, hogyha valaki így újonnan vág bele, hogy mennyi az átfutás ideje, amíg ez felépül, ami aztán meghajtja ezt az egész DevOps alapú
történetet. Szerintem ez nagyon függ az adott vállalattól, tehát hogy hol járnak éppen ennek az egész DevOps-nak a megvalósítása. Van, és nem is csak a DevOps-ot emelném itt ki, hanem az egész vállalati kultúrát. Például a Continuous Integration-t például könnyű mondani, hogy csináljuk meg, de nem olyan könnyű megvalósítani akkor, ha például nagyon sok külsős dolgozik a csapatban, vagy ezt az egész Continuous Delivery szemléletet. Tehát, hogyha például egy nagy vállalat nagyon sok külső beszállítóval dolgozik együtt, akkor azért a bizalmi problémákat elrendez, ez nem olyan triviális ám, tehát, hogy ott külsősök valamit dolgoznak, és akkor az naponta menjen éles környezetbe. Tehát itt azért komplett stratégiákat is át kell esetleg gondolni, hogy hogyan áll neki a cég ennek. Tehát, hogy itt én úgy gondolom, ezért is említettem, hogy tehát van egy technikai oldal, ami nagyon fontos, nyilván egy infrastruktúrális oldala, azt talán lehet, hogy könnyebben tervezhető, de ezek a kulturális, ezek a stratégiai dolgok, ezek sokkal nehezebben kottázhatók le, vagy nem tudom, milyen kifejezést alkalmazzak erre. Tehát ez egy több éves folyamat, egy nagy vállalatnál, én úgy gondolom. Nem tudom, Dávid, neked milyen tapasztalatod van?
Hát igen, hogyha valami időtávot kell mondani, akkor én is úgy gondolom, hogy ezért egy év alatt nulláról nem lehet eljutni erre a szintre. Tényleg eléggé sok szabályozásnak kell megfelelni egy ilyen kimenő csomagnak. Én most alapvetően egyébként eddig olyan szoftverekről beszéltem, ahol a kódot, azt, tehát a kód is átadásra kerül a nagyvállalat számára, így ők azt különböző megoldásokkal tudják ellenőrizni, akár az ő fejlesztőik vagy architektjeik is ránéznek, és így validálják kvázi a folyamat során. A tapasztalataim szerint azért az van, hogy egy év az szükséges arra, hogy így kialakítsák a folyamatokat, kiteszteljék ezt a működést, és utána lehet egy-egy kisebb rendszerrel elindulni. De utána még szerintem ez nagyon sok év, míg átgyűrűzik egy nagyvállalatnak minden részlegére, és akár minden szoftverük már ilyen ezzel a kultúrával kerül kiadásra. Úgyhogy szerintem ez egy eléggé hosszadalmas folyamat, egy év biztosan szükséges arra, hogy minden alapot összerakjanak hozzá.
És akkor itt gondolom, ha már István, te egyébként is ilyen típusú szakmai tapasztalattal is rendelkezel, itt egy agilis coach ebben tud segíteni, hogy egy ilyen hosszú folyamatban segítsen a buktatókat elkerülni, vagy akár a folyamatot lerövidíteni?
Hát ugye nagyvállalat esetében szerintem nagyon sok szakember kell ahhoz, hogy ez egy ilyen teljes átalakulás véghez tudjon menni. Én úgy gondolom, hogy egy agilis coach sokat segíthet, de nem biztos, hogy minden agilis coachnak vannak olyan mély ismeretei, ami mondjuk a DevOps-hoz köthetőek. Tehát ugye az agilis coachok általában ugye az emberi együttműködésekkel foglalkoznak, tehát mindenképpen, tehát egyfajta coachként ugye összehozzák a szereplőket, segítenek célokat meghatározni, hoznak iparági módszereket, de ők azért nem szoktak elmélyedni a technológiai megvalósításban. Tehát nem biztos, hogy ők mindig ebben a leghitelesebb szereplőket. Itt is egy ilyen transformáció esetében is van egy transformációs csapat, akiknek össze kell tudniuk dolgozni, én úgy gondolom. Ugye beszéltünk arról, hogy ez egy több éves folyamat is tud lenni, azért azt is tudni kell erről az egész Continuous Delivery témakörről, hogy ez egy olyan, amit végtelenségig lehet optimalizálni, meg javítani, ennek sosincs vége. Ugye van az a nagykönyv, ami a Continuous Delivery-ről íródott, aminek az atya az a Jess Humble, aki ezt a korábban említett kutatást is csinálta, és ő maga is említ a könyvben, hogy valamivel kezdjünk el dolgozni, ami már működik, és hasznot hajt a konyhára, tehát nem akarjuk a tökéleteset elsőre megtervezni hosszú-hosszú időn keresztül, és azt utána implementálnám, kezdjünk el valamit csinálni, ami már ugye alkalmazható. Én ezt a megközelítést javasolnám ebben az esetben is a vállalati szinten is, tehát akármennyire egy sok-sok éves folyamatnak tűnik ez az átállás, keressünk olyan projekteket a cégen, a vállalaton belül, amivel el tudunk kezdeni kísérletezni, és akkor lesz egy csapat, aki már ezt ismerni fogja, nem csak a fejlesztői csapat, és akkor utána tudja az üzemeltetői csapat is, akkor az üzletnek is lesz ezzel a tapasztalat, és azt utána szépen ki lehet nyitni. Tehát nem feltétlenül kell ezt egy ilyen nagy transformációnak elképzelni, ami nagyon sok tervezéssel járhat, meg nagyon sok ember bevonásra, el kell kezdeni kicsiben ezt is, ezzel is kísérletezni, és akkor meg lesz a szervezetben az a tudás, amit utána önmaga fel tud használni, és tovább tud vinni. Tehát nem feltétlenül kell ezt több évre előre költségvetés szinten is meg, nem tudom, így megtervezni. Én nagyon ennek a híve vagyok, ennek a megközelítésnek, tehát, hogy kezdjük el kicsiben csinálni, ami biztonságos, és kezdjük el mi hamarabb, és lesznek eredmények, mert nagyon könnyen bele lehet fáradni a sok elemzésben, a sok filozofálgatásban, és sokszor ezt tapasztalom, tehát kezdjük el csinálni, és akkor tényleg meglátjuk, hogy milyen lesz. Ebben egyébként tud egy agilis kócs segíteni, hogy erre egy biztonságos környezetet létrehozni, tehát tudja, hogy ezeknek az átalakulásoknak milyen a dinamikája, és akkor, ahogy a szereplők ezt biztonságosnak érzik a saját tempójukban, meg tudják tenni a kezdő lépéseket, utána magabiztosságot szereznek, és akkor tovább tudnak lépni. Tehát én nagyon ennek a híve vagyok. Ugye, ahogy Dávid is említette, hogy muszáj az, hogy ez beépüljön a vállalat vérkeringésébe, és ennek az, hogy ez egy természetes folyamat legyen, ez alkalmazkodni kell a vállalatnak a saját tempójához. Tehát be lehet így hívni, ugye nagyon sok külsős tanácsadót, akik pillanatok alatt, hát nem pillanatok alatt azért, de mondjuk rövidebb idő alatt csinálnak egy nagyobb átállást, aztán meg ott marad a szervezet támogatás nélkül, nem fogják pontosan érteni, hogy mit miért csináltak, és akkor utána az egy kudarchoz vezethet. Tehát én inkább egy ilyen lassabb átállásra szavazok, itt is meg lehet határozni azokat az üzleti területeket, amik mondjuk fontosabbak a vállalat életében, és akkor elkezdeni azon belül valamit csinálni, utána pedig kiterjeszteni. Tehát én inkább ezt a szemléletet preferálom.
Értem. Oké, kösz István. Dávid, te utaltál rá korábban, hogy ti is támogattatok már nagyobb cégeket is, meg kisebbeket is a DevOps jellegű környezet, illetve a DevOps folyamatok kialakításában. Ott ez egyrészt mi volt a jellemző, hogy erőforrást adtatok, vagy inkább egy teljes tudásbázist, illetve hogy mi volt, amit ilyenkor kértek tőletek, te egy projekt keretében, vagy egy dedikált projekteként vezettétek ezt a DevOps dolgot be, csak hogy így ezt a pénzügyi dimenziót, amire már itt István utalt, ezt is így megnézzük esetleg a tapasztalatokat.
Igen, egyébként tudok azért azonosulni azzal, amit István mondott, az a kapcsolatban, hogy érdemes kicsibe elkezdeni. Nekünk is a legtöbb projektünk azért így indult, hogy valamilyen új digitális terméket szerettek volna fejleszteni, és mi ugye alapvetően nekünk a core tevékenységünk az azért a szoftverfejlesztés, a digitális termékek tervezése és fejlesztése, és így ezzel kerültünk be, és ementén segítettünk neki kialakítani ezeket a DevOps folyamatokat, ezeket az automatizált megoldásokat, a belső szabályozásuknak ezek elegettéve, és utána a különböző tréningek keretében segítettünk ott a belső csapatnak, hogy átvegyék ezeknek az üzemeltetését, hogy megértsék azt, hogy ezek hogyan működnek, hogyan tudják őket továbbfejleszteni és karbantartani. És igen, tehát itt azért a legnagyobb kihívás az tényleg szerintem ez az átadás, és az, hogy utána ők tudják ónolni ezeket az új megoldásokat, ezeket az új technológiákat, és később, hogyha akár egy meglévő digitális terméket bevezetni ezekbe a folyamatokba, vagy akár, hogyha egy következő fejlesztést végez a cég, akkor azokat is bele tudják integrálni ezekbe a megoldásokba. Úgyhogy mi igazából így a magoknak az elhintésében tudunk segíteni, illetve így a csírák kihajtásánál ott a kis öntözésben, de aztán utána már ennek a rendszernek a feldövesztésében, a, tényleg, hogy hosszú távon fenntartható legyen, ahhoz már a belső csapatnak kell egy olyan szintre eljutnia, hogy tudják vonulni ezt a megoldást.
Szuper, szuper. Rá is kapcsolódnék az utolsó mondatodra, vártam, hogy lesz-e benne valami humán említés, és mondtad a team, a belső csapat fogalmát, és itt akkor egyből kérdezném is, hogy tapasztalataid szerint milyen a jó DevOps mérnök? Ugye, ha jó a megértésem, akkor a DevOps mérnök azért alapvetően egy üzemeltető jellegű skillsettel indul neki a folyamatnak. Mi kell hozzá szerinted, hát, hogy valaki jól csinálja?
Igen, ez egy jó kérdés. Én ezt lehet, hogy egy kicsit megcáfolnám, és azt mondanám, hogy inkább valaki olyan, aki fejlesztés oldalról jön, azok tudnak most jelen pillanatban szerintem könnyebben elindulni ezen az úton, mert hát nagyon sok technológiához kell érteni, ahhoz, hogy hatékonyan tudják ezeket üzemeltetni. Ugye most, ha megnézünk egy digitális terméket, akkor az áll általában valamilyen háttérrendszerből, valamilyen webes alkalmazásból, valamilyen mobil alkalmazásokból, még valamilyen back-office megoldás. Tehát ez nagyon sok különböző technológia, sok komponens, amiket automatizálni kell, telepíteni kell, és üzemeltetni kell. És ehhez nem árt az, hogyha valaki ismeri egy kicsikét, hogy működik a kód, hogyan lesz belőle aztán valamilyen kitelepíthető megoldás. És tényleg most a nagyon sokféle cloud megoldástól, az azokon futó különböző komponensektől elkezdve a CI/CD megoldásból is van legalább 10 eléggé elterjedt megoldás. Mindegyikhez kell valamennyire érteni, be kell tudni őket konfigurálni, és üzemeltetni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy kicsit ilyen hacker szemléletű emberkék a legjobb DevOps-osok, akik össze tudják drótozni ezeket a megoldásokat, tudják őket monitorozni, és tényleg stabilan üzemeltetni. És emellett ugye fontosak természetesen a soft skill-ek is, nagyon sok mindenkivel kell együttműködnie, a fejlesztőkkel, akiktől a kód jön, aztán általában azért az üzemeltetés az még mindig külön van, akik aztán napi szinten monitorozzák ezeket az alkalmazásokat, akár 0-24-ben, így az ő kiszolgálásuk is nagyon fontos, hogy megfelelő értesítéseket kapjanak, hogyha valami nem stimmel, lássák a különböző terhelési számokat. Úgyhogy ez egy eléggé összetett rol szerintem jelen pillanatban. Eléggé nagy a hiány is DevOps-osokból, azt látjuk, mert nyilván még új is ez a szerepkör, újak a technológiák, tényleg napi szinten megjelennek olyan új megoldások, amiket tök jó lenne kipróbálni, tök jó lenne bevezetni valahol és megnézni, hogyan működnek, mert viharsebességgel fejlődik jelen pillanatban minden e körül. Úgyhogy szerintem egy ilyen eléggé ilyen all-around szerepkör ez, sok mindenhez kell érteni, tehát inkább ez egy ilyen széles tudással rendelkező szerepkör, én így látom. István, neked mi erről a véleményed?
Igen, teljesen tudok hozzá kapcsolódni. Ugye, ahogy mondtad, Dávid, nagyon sok technológiához kell érteni. Ugye ez talán könnyebb akkor, hogyha az ember, annak az adott illetőnek van fejlesztői múltja, valamilyen szintű, mint hogyha tisztán az üzemeltetésből érkezik, de azért nem tudok ilyen fekete-fehéren fogalmazni sem, mert azért azt látom, hogy a minden ugye vállalatnál egyedi technológiai stack-ek vannak, és van egy emberállomány, akivel dolgoznak, tehát én sokszor azt próbálom nézni, hogy hogyan tudunk fűzni abból, ami van, mert lehet, hogy egyébként van egy fejlesztő, aki egyébként ért üzemeltetéshez kapcsolódó technológiákhoz, de az üzemeltetés is nagyon az üzemeltetésnél is rengetegféle technológia van, amit meg biztos, hogy a fejlesztők nem ismernek olyan részletességgel. Tehát az is, hogyha valaki az üzemeltetési oldalról érkezik, és akkor van benne hajlandóság, hogy a fejlesztői eszközöket valamilyen szinten megismerje, meg kell is. Tehát itt egy nyitottságra van szerintem szükség, bármelyik oldalról is érkezik az illető, és ez a nyitottság az ő technológiai nyitottságát is jelenti, meg az emberekhez való kapcsolódás beli nyitottságát is jelenti. Tehát ez az a soft skill dolog, amiről már Dávid beszélt. Egyszerűen ő egy ilyen, ez a DevOps mérnök, ez egy bridge, ami összeköti a területeket. Tehát, hogy ezt össze kell tudnia kötni a technológiákat is, össze kell tudnia kötni a különböző embereket a két oldalon. Tehát azok, akik ezt tudják csinálni, azok lesznek szerintem jó DevOps mérnökök. És amit szeretnék így külön így kiemelni, hogy nagyon sok esetben látom azt így LinkedIn-en is kiírva, hogy DevOps Engineer, ilyen title-ben, és sok esetben, amikor így megnézem az egyes embereknek így a LinkedIn profilját, sokszor látom azt, hogy igazából a hagyományos üzemeltetői szerepkört nevezik át DevOps-szá, mert modern technológiákat használnak, nem tudom, de hiányzik igazából a fejlesztő csapattal való kapcsolat, építés és az ő munkáiknak a mélyebb megértése. Tehát erre szeretném így felhívni a figyelmet, hogy a DevOps mérnök az nem az Ops mérnöknek egy 2.0-ás változata, hanem ez a két terület közötti áthidalást jelenti. Tehát, tehát enélkül nincs értelme az egésznek.
Ez nagyon jó, amiket elmondtatok, mert ezekre akartam rákérdezni, de így már igazából csak egy kicsit így provokatív leszek, hogy ugye még mindig él, azért azt gondolom, hogy az IT szektorral, a fejlesztőkkel kapcsolatosan ez a pacskeres fülhallgató sztereotípia, illetve én nem tudom, hogy mennyire változott meg mondjuk a felsőfokú képzés, de hogy ugye ott mondjuk egy bármilyen informatikai képzésnek azért még nem szerves része a kommunikáció, hogy akkor ezek szerint egy DevOps mérnök bármelyik irányból is érkezik, alapvetően a DevOps tudást azért a gyakorlatban tudja jól felszedni, mert technológiai tudása lehet fejlesztőként vagy üzemeltetőként, de azt, hogy ezt a bridge szerepet hogy lássa el ehhez neki, akkor ezen a területen kell időt eltöltenie, ha jól értem. Jól értem? Dávid például, vagy nem tudom, bármelyik őt.
Természetesen mondása. Valamennyire jól érted a dolgot, de szerintem ez ugyanúgy a fejlesztőknél, hogyha valaki eljut egy tech lead pozícióba, vagy valamilyen lead fejlesztő pozícióba, akkor ott ugyanúgy fontosak ezek a soft skill-ek, hogy akár az üzleti oldallal, vagy az ügyféllel, a felhasználókkal, a felhasználókutatókkal tartsák a kapcsolatot. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ez a DevOps-osoknál egyébként egy ilyen különleges skill lenne, de az tény, hogy lehet, hogy nekik egy kicsikét rugalmasabbnak kell lenniük így a kommunikációban, és több mindenkivel kell beszélni, de hát szerintem ez egy jól működő csapatban, ez nem hiszem, hogy probléma. És én már nem annyira látom ezt a sztereotípiát, amit te mondtál. Lehet, hogy ez még 20 éve igaz volt, de most már azért én nem látom azt, hogy azok, akik kijönnek az egyetemről, azok már a pacskeres fejlesztők, akik ülnek egymagukban. Szerintem sokat változott a kultúra az elmúlt időben, és ez egyre kevésbé probléma, hogy valaki nem szeret, vagy nem tud kommunikálni.
Kicsit kiegészítsem, amit Dávid mondott, hogy azért, tehát lehet, hogy a tech leadnél is elvárható alapfeltétel a jó soft skill, hiszen ugye a fejlesztői csapatból próbálja a maximumot kihozni, de egy tech leadnek viszonylag könnyen mérhető a teljesítménye vagy a hatékonysága, és az üzemeltetésnek is talán külön jól mérhető a hatékonysága, de egy DevOps mérnöknél ezt a két területet próbálja összekapcsolni, és így az egészet optimálissá tenni, az ő saját szerepe önmagában nehezen mérhető. Tehát ezért így az emberi kapcsolódás részéről szerintem egy nagyobb hangsúly van itt, mert nehezen mérhető az ő eredménye, tehát neki, én úgy érzem, jobban kell, hogy fűtse mondjuk az emberi kapcsolódás iránti vágy, vagy nem tudom, hogy fogalmazza, mint mondjuk egy tech leadnél, ahol mondjuk inkább egy ilyen kicsit kényszer dolog, hogy oké, fejlődnöm kell a soft skill-ekben, a csapatomban jobbat ki tudjam hozni, itt megmutatják a teljesítmények. A DevOps-nál szerintem nem lehet kimutatni a DevOps mérnöknél egyértelműen az ő hozzájárulását, mert hogyha sikertelen a dolog, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez az ő sikertelensége, mert az együtt kell, hogy jól működjen ez a rendszer. Ezt a kicsi árnyalatnyi különbséget szerettem volna úgy hangsúlyozni, hogy talán az emberi kapcsolódás ez mégsem olyan magától, vagy mégsem olyan magától értetődő. Szerintem egy DevOps mérnököt nem lehet úgy elengedni, hogy oké, itt van a KPI-d, vagy nem tudom, az OKR-ed, vagy nem tudom, és akkor fejleszd a soft skill-edet is hozzá. Egyszerűen nehezen találunk neki mérőszámot, tehát neki valahogy természetéből fakadóan szerintem jobbnak kell lenni a soft skill-ekben, erősebbnek, mint alapból egy techninek szerintem. De hát biztos sokan vitatkoznának ezzel.
Értem. Szerintem ez egy fontos kiegészítés volt, István, és köszönöm, hogy elmondtad. Nagyon, nagyon jó, talán az eddigi beszélgetések közül a legjobban kontextusba helyeztétek ezt az egész témát, amiről a mai beszélgetésünk szól, és nyilván nem kerülhetjük el, hogy beszéljünk a jövőről, arról, hogy hogyan fejlődik, milyen irányba változik majd a DevOps. Az első kérdés, és akkor István ezzel téged szólítanák meg, hogy ez a DevSecOps belépése, ez egy upgrade, ez a DevOps-nak a következő generációja, vagy ez minek tekinthetjük ezt a dimenziót?
Hát, hogyha az én saját véleményemet akarom megfogalmazni, akkor én ebben nem találok semmilyen különleges dolgot, tehát abban, hogy a szállítási sebességet ugye növelni akarjuk, csökkenteni akarjuk a lead time-ot, ahhoz ezt az egész folyamatot, ezt a szállítási folyamatot optimalizálnunk kell. Ugye a hagyományos felfogás szerint ugye nagyon gyakran ugye ezek a biztonsági ellenőrzések inkább ilyen időszakosan kerülnek így beiktatásra, és akkor időnként ellenőrzik le, hogy a szoftver megfelelő biztonsági protokollokat vagy előírásokat betartja-e. De már erre is a DevOps mozgalom keretében megvannak azok az eszközök, hogy hogyan lehet ezt is a napi folyamatban automatizálni sok részét, és ezért született meg ez a szó, hogy a DevOps-ba magát ezt a security-t is lehet érvényesíteni ma már, ezért van az a DevSecOps, de én úgy gondolom, hogy ez nem egy különleges dolog, ez egy magától értetődő evolúció ennek az egész történetnek. Hát nyilván fontos volt erre valami miatt külön szót kitalálni, mert ugye a hagyományos gondolkodásban a biztonságot azt mindig külön kezelték, de ez is vannak erre példák, hogy ezek ugyanúgy a pipeline részévé tehetők.
Igen, szerintem is ez most egy ilyen ideiglenes buzzword addig, ameddig ez nem lesz evidens minden DevOps csapatban, és minden nem fog beépülni minden pipeline-ba. Én is azt látom, hogy a technológia igazából most jutott el oda, hogy ezek a biztonsági ellenőrzések már nagyon robosztus módon beépíthetők a Continuous Integration és Continuous Delivery Pipeline-ba, több szinten, tehát akár a kód ellenőrzések szintjén, vagy aztán a konténereknek, a különböző használt package-eknek az ellenőrzése, és most már vannak nagyon jó megoldások, amik magába a kitelepített alkalmazásba épülnek be, és ott végeznek különböző behatolás, detektálást, log ellenőrzést, és nagyon sok ilyen biztonsági funkciót. Éppen az egyik magyar startup, a Bitninja is ebben utazik, és kezdenek nagyon sikeresek lenni benne. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a technológia jutott el most arra a szintre, hogy ezt már mindenki igazából megengedheti magának, mindenki nagyon egyszerűen tudja integrálni a folyamataiba, és ennek egy idő után természetessé kell válnia. Ugyanúgy, ahogyan a Secure by Design, illetve a Privacy by Design itt az utóbbi években magába az architekturális tervezésbe beitta magát, és evidenssé vált, ugyanúgy a DevSecOps is DevOps-szá fog válni néhány éven belül, és természetes lesz mindenki számára.
Hát igen, mert utána akkor lehetne folytatni, hogy dev, test, sec, ops, akkor a tesztelést is beleveszünk, akkor utána az üzleti területet, hogy biz, dev, test, sec, ops, és akkor igazából kijött az, hogy nem tudom, delivery vagy nem. Tehát, hogy nincs sok értelme ezt így folytatni. Nyilván most ez tök jó, hogy vannak most már technológiai eszközök, amivel ezt lehet támogatni, és akkor ez beépíthető a napi folyamatba.
Oké. Másik ilyen kulcsfogalom, amit a felkészülés az előkészületek alatt előjött, az a serverless technológiák. Dávid, te hogy látod ennek az illeszkedését ehhez az egész történethez? Van-e tapasztalatotok, hogy látod ez így a jövőben, mennyire fog erősödni?
Igen, ez
vagy
a serverless az elmúlt néhány évben kezdett el nagyon feljönni, és nagyon elterjedni, és itt is a technológiában elképesztő előrelépések vannak évről évre, és egyre könnyebb használni ezeket a megoldásokat, egyre könnyebb összeintegrálni a különböző komponenseket, és mivel ugye klasszikusan a DevOps-osok azok, akik a cloudos rendszereket nagyon jól ismerik, és nagyon jól ismerik a cloudnak a különböző komponenseit, adatbázisokat, queue megoldásokat, notification megoldásokat, illetve ezeknek az integrálását. Ezért most itt szerintem az elkövetkező időben rájuk egy nagyobb szerep fog jutni azzal kapcsolatban, hogy a fejlesztők által lefejlesztett sokkal kisebb kódokat, már a microservice-nél is ugye ilyen kisebb szerver lesz, egy-egy fájlos megoldások, amik csak ilyen kisebb transformációkat végeznek, ezeket beillesszék egy nagyobb cloudos infrastruktúrába, architektúrába, és kvázi tényleg teljesen serverless módon csak a cloudos infrastruktúrában folynak az adatok, ott történik minden transformáció, és már a fejlesztőnek egy webszervert se kell felhúznia, mert azt is már elintézi a cloud. A fejlesztőnek tényleg csak egy belépési pontban kell implementálnia egy-egy függvényt, és minden mást kvázi a DevOps-osok majd megcsinálnak, és beillesztenek az architektúrába. Ugye mi is azt látjuk, hogy ez egyre inkább kezd elterjedni, főként ilyen amerikai startupok már ezt nagyon hatékonyan használják. Még úgy látom, hogy itt Magyarországon azért nem annyira elterjedt, meg főleg ilyen nagyvállalati környezettől azért ez még nagyon messze van, amiatt is, mert ugye sok helyen azért a cloudos megoldásokra még nem annyira nyitottak, de ez jön, és elképesztően hatékonyan lehet így fejleszteni, és skálázható, nagy teherbírású rendszereket építeni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az elkövetkező néhány évnek nagy slágere lesz.
Oké, szuper, köszönöm szépen. Alapvetően még egy-egy szabad kérdést röviden feltennék nektek, ami ugyanaz a kérdés persze mind a kettőtök irányából, és akkor István szerintem megint magadhoz ragadhatod majd a szót, hogy rövid és középtávon mit vártok? Akár ezen a serverless technológián gondolkodva, akár bármi más tekintetében, hogy merre indul, vagy mi történik a DevOps-szal azon túl, hogy erősödik, van-e valami specifikum, van-e valami különlegesség, amire vártok, vagy bármi van a víziótokban.
Hát kicsit én más irányból indulnék el. Én inkább a digitális transformáció irányából indulnék el, meg az agilis transformáció irányából, hogy elég erős vágyat érezni sok vállalatnál arra, hogy az üzleti terület és az IT összedolgozzon, és szoros egységet képezzen. Szerintem ez egy nagyon erős meghatározó erő lesz a jövőben is, és mert ez a kulcsa igazából ez egy nagyon fontos elem annak, hogy egy vállalat mennyire lesz üzletileg sikeres, és ahogy ez történik, ezzel párhuzamosan a DevOps mozgalomnak is egyre nagyobb tere lesz, nem kell már az üzletet győzködni erről annyira, tehát hogyha az üzletet meg az IT-t össze lehetett hozni, akkor nehogy már ne lehessen összehozni a IT területen belül két területet. Tehát ez mindenképpen megy a maga útján a DevOps, ugye a technológiák fejlődnek, de ezzel párhuzamos ott van ugye az üzleti terület meg az IT-nek úgy globálisan ugye az összeboronálása, az szerintem meg fogja gyorsítani ezt a folyamatot, a DevOps-nak a fejlődését meg az alkalmazását.
Ó, szuper, ez egy elég konkrét várakozás. Dávid, te mit látsz akár csak a ti stratégiátokban, akár így a piaci trendekben?
Mi is azt látjuk, hogy ahogyan a digitális termékek azok a vállalatoknak már így az első számú fókuszpontjába kerülnek, és már nem csak az van, hogy kell egy mobil alkalmazás, aztán hogy kielégítsük a felhasználói élményeket, hanem már konkrétan arra tervezik az új folyamataikat, az új üzleti megoldásaikat, és vagy az új üzleti céljaikat, igazából már ezek digitális termékek, úgy ezeket a termék, digitális termékeket egyre jobban kell tudni skálázni, egyre több felhasználóhoz jutnak el, egyre nehezebb lesz csak úgy egy ilyen klasszikus üzemeltetői rendszerben egy-két szerveren futtatni őket, és ehhez elengedhetetlen lesz az, hogy a DevOps az beleivódjon minden cégnek a vérkeringésébe, és hatékonyan tudjanak így szoftvereket szállítani. És én úgy gondolom, hogy a serverless technológiák pedig egy, a cloud és a serverless technológiák pedig egy olyan eszközt fognak tudni adni a nagyvállalatoknak kezébe, amivel ezeket relatíve egyszerűen meg fogják tudni lépni. Mert jelenleg azért, hogyha valaki ki szeretne építeni magának egy on-premise rendszert, tényleg úgy, hogy egy ilyen modern DevOps infrastruktúrával, az azért eléggé költséges, és egy eléggé nehéz feladat. Viszont ezt ugyanezt megépíteni cloudban, tényleg akár serverless megoldásokkal, azt már tényleg egy nagyon kis csapattal is nagyon gyorsan véghez lehet vinni. Úgyhogy én azt látom, hogy a technológia az a vállalatoknak a kezébe fogja adni azokat a megoldásokat, amivel ezeket nagyon gyorsan és hatékonyan véghez fogják tudni vinni.
Nem is tudok más mondani, mint hogy ilyen kristálytiszta áttekintés után nagyon szépen köszönöm az összes információt, amit és a tudásatok alapján megosztottatok velünk és a hallgatóinkkal, és kívánok mindkettőtöknek, hogy mondjam, jelentős sikereket ilyen DevOps-os és agilis digitális témákban. Úgyhogy István, Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok, és ahogy mondtam, sok sikert, jó egészséget a következő időszakban.
Köszönöm szépen a meghívást. Szia Gergő, szia Dávid, és üdvözlet a hallgatóknak.
És köszönöm szépen, és üdvözlet mindenkinek.